Ennek az órának az anyaga gyakorlatilag Liszt Ferenc életének egy nagyon rövid összefoglalása, amelyben úgy szeretnék végigmenni a Liszt életrajz legfontosabb momentumain, hogy egyben picit belenézünk nyilván zenébe, és az egész korszakot is megismerjük, amiben az lesz a segítségünkre, hogy a romantika korával már viszonylag sokat foglalkoztunk eddig is. Tehát írjuk fel udvariasságból nagy betűkkel Liszt családnevét, és keresztnevét kicsikkel. Azzal, hogy ezt így írtuk fel, az is világossá válik, hogy Liszt Ferenc magyar muzsikus, bár teljesen indokolt, hogy egyrészt a franciák, ahol ugye esztendők tucatjait töltött el, mint lakos Franciaországban, másrészt a németek, hiszen Ausztriában született, illetve akkor még nem Ausztriának, hanem Burgenlandnak hívtuk közösen azt a tartományát a magyar-osztrák határvidéknek, ott született, tehát mondjuk az osztrákok, németek is szívesen tartanak rá igényt, ráadásul életének egy jelentős részét német földön töltötte. Ennek ellenére ő maga, igaz német nyelven, nagyon szép mondatban fogalmazta meg, hogy egész életében magyarnak akarja magát érezni, és ennek a nemzetnek a kultúráját akarja minden energiájával előre mozdítani. Gyönyörű mondat, megvan nekem még eredeti kézírásban is, Liszt írta le egy német nyelvű levelében. Nos, 1811 a nyitódátum, ezért ünnepeljük most 200 éves évfordulóját az ő születésének. 1811. október 22-én született Doborjánban. Ennek mai nevét az osztrák térképen Riding formában találják meg. Tehát Doborján, illetve Riding. 1811. október 22. Édesapját Liszt Ádámnak, édesanyját Anna Lagernek hívták. Tehát osztrák volt az édesanyja, viszont a papa magyar. Az Eszterházi uradalomban volt valamilyen gazdasági intéző. Különleges a fiatal Liszt élete. Általában persze a legtöbb nagy zeneszerző, akinek a nevét emlegetjük, valamilyen módját a különlegességnek elárulta. Az a különleges az ő életében, hamarabb tanult meg kottát olvasni, írni, mint bötűt. Bötűt meglehetősen későn, kottát viszont már 5 éves kora óta, és valamilyen okból, ez nyilván az Úristen különös rendelése lehetett, rendkívüli módon vonzódott a billentyűs hangszerekhez. Otthon volt egy ilyen, mert Liszt Ádám amatőr muzsikus volt, nem is volt tehetségtelen, ügyes ember volt. Ő volt az, aki aztán felfedezte, hogy itt valami nem rendjén való dolog történik a családban. Liszt egyedüli gyermek volt, nagy figyelemmel követték az ő fejlődését, és 6 éves korában elkezdett zongorázgatni. Gatni, mondhatnánk. 3 év alatt annyira vitte, hogy zongoraversenyt játszott egy koncerten. Első koncertje, ugye 1819-ben, az nem is 9 éves, a 8 év, 2 év alatt jutott el oda, hogy Sopronban, az Úri Kaszinóban már egy koncerten hallották a játékát. Még abban az esztendőben, 1819-ben további 2 olyan koncert volt, ahol Liszt kvázi bemutatkozott a környék beli notabilitások előtt. A pozsonyi koncertje azért különleges a sorban, mert ezen a koncerten 5 magyar gróf, akiknek a nevét feljegyezte a krónika, a 5 magyar gróf egy nagyobb összeget ígért meg Lisztnek, illetve édesapjának, hogy éveken keresztül folyosítanak neki egy komoly összeget, hogy tanulhasson. Természetesen Bécsben, ez a korszak zenei fővárosa volt, ugye Beethoven működése, még mindig ugye él Beethoven működése feltétlenül fővárossá avatta Európában. Megtörtént az átköltözés Bécsbe, az édesapja annyira koncepciózus volt, és annyira, hogy mondjam, csak alárendelte az egész család sorsát a kis Lisztnek a tehetsége kivirágoztatása céljainak, hogy megszüntették a doborjáni lakásukat, elköltöztek Bécsbe, mindenüket a lehetőség szerint pénzét tették, de így sem volt elegendő a pénz, és nagyon sokáig mindenféle instanciákkal, kérvényekkel kellett bombáznia az Eszterházi grófokat, akiknek az uradalmában dolgozott, hogy valami pénzhez juttassa a gyereket. Egy esztendeig voltak Bécsben, 1822-23 fordulóján, és ez alatt az idő alatt 2 embernél fordultak meg, hogy tanítsa a gyermeket, az egyik nagyon drágán vállalta volna, a másik viszont egy jelképes összegért, 1 forintért vállalta az oktatását. Érdemes megjegyezni a nevét, Karl Czerny, akinek a révén ráadásul Beethoventől első kézből kapott nagyon fontos információkat a korszak zenéjére nézve. Ez a cseh származású osztrák fiatalember nagyon gálánsan és nagyon komolyan foglalkozott Liszttel, és az alatt az egyesztendő alatt óriási haladást ért el Liszt. Azonban 1823 őszén már úgy gondolták, hogy talán többet tudna tanulni Párizsban. Ezért a papa rövidesen fölcsomagolta a családot, és tovább mozdultak Párizsba. Még előtte búcsúkoncerteket adtak, többek között Pesten is. Ez volt Liszt első pesti fellépése 1823. május 1-én egyébként. Tehát amikor bemutatkozott a pesti közönségnek azzal, hogy most elmegyek külföldre, de magyar vagyok. Ezt persze a papa mondta, a gyerek akkor is csak németül tudott beszélni, meg hát ő inkább zongorázott. Ez a mi szerencsénk egyébként. Párizs. Cherubini volt a párizsi konzervatoár igazgatója, aki maga is olasz volt, és hát gyanakodva szemlélte ezt a földből alig kinőtt fiatal embert, aki elképesztően zongorázott. És itt talán érdemes is megállni, az előbb azt mondtam, hogy Isten különös rendelése volt, hogy ilyen tehetség szálljon a földre, érthetetlen, ami Liszttel történt. Maga kezdett el tanulni. Rendezett zongora oktatásban az egy évtől eltekintve, amikor Cserny foglalkozott vele, alig volt része. És mire Párizsba ért, már alig lehetett találni tanárt, aki tanítani tudta volna. Ez elképesztő. 1823 őszében vagyunk, akkor Liszt 12 éves, és már nem nagyon találnak tanárt, aki zongorázásban tanítja. Rövidesen elkezd foglalkozni azzal, már eddig is improvizálgatott, ezt nagyon szerette. Koncertek végén rendszeresen úgy elkezdett improvizálni. Hát egy 12 éves gyerek úgy szóval természetes, ugye? Már volt egy próbálkozás, a Diabelli kiadó, ez egy nagy kiadó volt, kiadó vállalat, a Diabelli kiadó egy versenyt hirdetett a korszak zeneszerzőinek, hogy egy dallamra írjanak változatokat, ebben már Lisztnek egy darabja is szerepelt, ki is adták, ez volt az első nyomtatott kiadása az ő művei közül, és ebben is azt árulta el, hogy érdekli a zeneszerzés is, úgyhogy végül is úgy történt, hogy a párizsi időben a konzervatóriumban föl nem vették, viszont Liszt eljutott 2-3 komoly zeneelmélet tanárhoz, akik zeneszerzésben juttatták előbbre, a zongorázásban alig volt neki mit tanítani, mint mondtam, és az volt az óriási szerencséjük, hogy nagyon-nagyon csekély anyagi lehetőségeiket egy Erardnak kell írni, Erard nevű zongora gyáros támogatása segítette ki a nehéz helyzetből. Ő persze a támogatásért annyit kért cserébe, hogy Liszt az ő zongoráin adja a koncertjeit, ez nem volt probléma. Természetesen Lisztnek ez kapóra is jött, később jutott el csak abba az anyagi helyzetbe, hogy bármilyen zongorát megrendeltet magának. Itt most még ez is probléma lett volna. 1820-as évek Párizs. Liszt tanít és tanul. Van egy ilyen latin mondás, docendo discimus, tanulva, tehát tanítva tanulunk. Valahogy így történhetett ő is, az ő esetében is. Egy-egy tanítvány is járt hozzá a fiatal gyerekhez, ugyanakkor azonban zeneelméletből, zeneszerzésből ő kapott nagyon komoly segítséget és tájékoztatást. Hogy milyenek voltak a képességei, illetve mi járt az eszébe, arról a korai évek darabjai már tanúskodnak, már etüdöket vetett papírra, elsősorban tehát ugye ilyen gyakorlati irányba foglalkoztatta a képességeit, és mondom, etüdőket vetett először papírra. A 1820-as évek végén, amikor még mindig csak 16-17 éves volt, sajnos édesapját elvesztette egy utazás során, úgyhogy 16 évesen vissza kellett hívni, a mama ugye otthon maradt, otthon őrizte a családi tűzhelyet, így aztán most visszahívta Franciaországba, és attól kezdve nagyon sokáig, 1866-ban bekövetkezett haláláig a mama többé-kevésbé Liszt környezetében élt. Úgyhogy innentől kezdve Lisztnek a munkája volt az, hogy eltartsa a családot, és szerencsére ekkor már az ismertsége és elismertsége eljuttatta odáig, hogy ez sikerülhetett neki. Egy zenét hallgatunk meg először most, annak a korszaknak a szüleményét, amelyben Liszt a korszak egyik legjelentősebb virtuóz egyéniségével, Paganinivel ismerkedett meg. Ez a Paganini nevű hegedűs, azt lehet mondani, hogy a 19. század Michael Jacksonja volt. Tehát egy olyan jelenség, egy olyan személyiség, ami a romantika elején jelenik meg Európa színpadán, a nagyszabású, magában álló virtuóz jelensége. Koncert akkoriban úgy volt, hogy egy csoport játszott, mindenféle zenét raktak, kicsit ilyen egyvelegszerűen vagy varieté-szerűen. Kevés volt az olyan koncert, amit egy ember vitt el a vállán. Paganini volt az első olyan, aki végigjátszott esteket, az ördög hegedűsének becézték, különleges külseje volt, különleges viselkedése, különleges öltözködése és elképesztő technikája. Akik Paganinit játszanak, hegedűsök, többé-kevésbé szerencsések, vagy nem tudom én, meg vannak verve, mert nagyon nehéz dolgokat írt le, azok sejtik, hogy Paganini nem lehetett akármilyen hatással a korszakra. Lisztre is óriási hatással volt, más zongoristák is hallották őt, és sokan megpróbálkoztak azzal, hogy átültessék zongorára, amit Paganini hegedűn képes volt. Belehallgatunk a leghíresebb kompozíciók egyikében, ami Liszt nevéhez fűződik, a La Campanella című Paganini etüd zongora átiratába. Annyit érdemes erről tudni, a Campanella azt jelenti, hogy csengettyűcske. Ez egy nagyon híres hegedű darab, aminek az átirata megtalálható a nagy Paganini etüdök hármas száma alatt, akinél kotta van, az már is nyithatja ki. Elvileg, hogyha sikerül, akkor én is föl fogom tudni mutatni önöknek a kivetítő segítségével. Itt van a kezdete. Itt azt tetszenek majd látni, aki a kottában egy kicsit otthonosan mozog, ugye, azt tetszenek majd látni, hogy Lisztnek a technikája, zongora, tehát a játék technikája már ekkor a korszak átlagos színvonalát messze felülmúló mértékben volt virtuóz, és ezt itt tökéletesen kiéli. Lássuk akkor a zenét. Pillanat, visszamegyünk a zenékhez. Itt van egyébként mindennek a CD változata, de az egyszerűség kedvéért ezt fölmásoltam egy kis alkönyvtárba, hát ez egy ilyen modern dolog, úgyhogy ezt most már innen hallgatjuk meg, nem kell a CD-kkel tusakodni. Hol vagy? Itt van. Megpróbálom követni a képeket, ahogyan halljuk a zenét. Szalad az időnk. Bizonyára föltűnt önöknek, hogy iskoláról nem nagyon volt szó. Lisztnek erre nem volt ideje. Nagyon fogékony és nagyon élénk szellemű ember lévén azonban egyre inkább hiányzott neki a személyes műveltség. Az üres technika a legpusztítóbb dolog, hogyha nincs mögötte tartalom. Ez mindenkire vonatkozik, aki zenél. Liszt egyre kínzóban érezte a hiányosságát annak, hogy nem vett részt rendszeres oktatásban, és szerencsére az igényessége hajtotta oda, hogy egyrészt maga próbálja meg képezni magát, másrészt pedig, hogy keressen olyan embert, aki vezetésére alkalmas. Lamennais abbét találta meg, Lamennais filozófusnak se volt utolsó, a korszak egyik jelentős Lamennais is, úgy kell írni a nevét, Lamennais is, Lamennais. Ő, mint hallják a nevéből, ugye papi méltóságot is visel, de gondolkodó volt és filozófus egyben, és Lisztet szárnyai alá vette, olvasnivalóval látta el, a legkomolyabb tanulmányokat irodalomból, történelemből, filozófiából és vallástörténetből adta neki. És Lisztnek ez a segítség, ez a támogatás óriási belső gazdagodás elindítója lett. Átlépjük az 1830-as évet, az édesapja halála utáni nehéz időszakot, talán a forradalom, az 1830-as forradalmaknak a megjelenése állította meg, illetve rázta föl egy lelki testpedésből Lisztet. Ezek után belevetette magát a párizsi életbe, még mindig csak 19 éves. A párizsi szalon élet volt a következő színhelye az ő létezésének. Úgy tessék ezt elképzelni, egy ekkora téren, egy ekkora nagyobb ünnepi fogadóteremben, gazdag emberek által vezetett házakban, komoly művészek és érdeklődő művészetpártolók jöttek össze, 30-an, 40-en, 60-an, ahogy éppen hozta, hogy ilyen szalonokban ki mindenki mozdult meg, egy nagyon szép névsort lehet összeállítani. B betűvel kezdődő között Berlioz, C betűvel kezdődő között Chopin, D-vel Delacroix, H-val Hugo, Victor Hugo, L-lel pedig Liszt. Mondjuk ez egy olyan kör, amiről tudunk, hogy járt össze. Tehát még egyszer, ugye Hector Berlioz, Frédéric Chopin, Franz Liszt, vagy François Liszt, ők így mondták, Victor Hugo, vagy Eugène Delacroix, ugye a festő. Victor Hugóról tetszenek tudni, hogy költő, és csak később lett regényíró. Berliozról pedig, hogy a korszak legnagyobb francia zeneszerzője. Nagyon komoly tanulás is volt ez az időszak Liszt számára. Ebben az időszakban Berlioztól a programzene iránti vonzódás, tehát a kifejező, a valamilyen történetet, valamilyen mesét kifejezni akaró zene, Liszttől a poetikus zongorázásban való jártasság csodáját leste el, Delacroix-tól vagy Victor Hugótól pedig a társművészetekben való otthonosság segítsége áramlott felé, és hát persze témák. Victor Hugo témái közül nem egyet dolgoz fel majd későbbiek során. Ez a szalon élet, ez egyben a legmagasabb fokú művészi fejlődésnek a terepe és lehetősége volt a korszak muzsikusai, vagy bármilyen rendű és rangú művésze számára. Ilyen szalonokban ismerkedett meg Liszt számos híres személyiséggel és a későbbi feleségével, Marie d'Agoult grófnővel, illetve ez egy kicsit pontatlan, felesége sosem volt, és ez volt az egyik nagy tragédiája Liszt életének. Európa szerte botrány számba ment az, ahogyan ő ezzel a hölgyel esztendőkig együtt élt, és ahogy három gyermekük született, aztán elhidegültek egymástól, és el is vált az útjuk, de ez egy soha be nem múló sebb volt Liszt erkölcsi megítélésén. Az 1835-től 39-ig terjedő időszak volt az az időszak, amikor Marie d'Agoult grófnővel, ahogy szokták mondani, kicsit parasztosan sülve-főve együtt volt. Vándoréveknek nevezik ezt az időszakot. Vándoréveknek. Nem ok nélkül, gyakorlatilag a társadalmi megítélés elől való menekülés közben a legkülönbözőbb egyébként gyönyörű helyein Európának, Svájcban, a Genfi-tó partján, vagy Olaszországban, Itáliában, akkor még Olaszország nem volt, Itáliában, vagy Franciaországban, vagy Németországban egy-egy gyönyörű helyen töltöttek el hónapokat. Mondom, három gyermekük született, sorrendben Blandine, Cosima és végül Daniel, tehát két leány és egy fiú, és ez alatt az idő alatt járták be úgy Európát, hogy ez állandó inger volt a zeneszerző számára, a csodálatos művek írására. Zongoristák azonnal tudják, vándorévek, van is egy ilyen ciklus, Année de pèlerinage, pontosan lefordítva a zarándoklás évei. Ennek három füzetében sok részletét megölökíti ennek a vándorlásnak Liszt. Igazi programzenei sorozatot kerekített ezekből az élményekből, amelyet a grófnővel együtt végzett utazásai során szerzett. 1939 hozta el a szakítást. Közben 38, egy drámai dolog, 1838. március 15-én, nem tudják, hogy mi történt akkor, ez még nem a 48. március 15, pontosan 10 esztendővel hamarabb, a zajló Duna Pest fölött megakadt, egy erős gát alakult ki a Szentendrei szigetnél, amit nem tudott a Duna jeges áradata, a Csepel szigetnél alakult ki a dugasz, a jégdugasz, és ettől elárasztotta Pestet a jeges víz március 15-én hajnalban. Ez egy nagyon szomorú felvonása volt Budapest életének. A város fele gyakorlatilag áldozatul esett már az épületeknek a fele áldozatul esett ennek az árvíznek, és ennek az árvíznek a híre éppen Itáliában érte Lisztet, aki egy nagyszabású koncert sorozattal sietett a károsultak segítségére, óriási összegeket szedett össze, és ezeket átutalta Magyarországra. Ez a pillanat egyben az, amely visszafordítja őt a hazájához, innentől kezdve számon tartja Magyarországot, többször látogat el Magyarországra, és végül ugye tudjuk jól, hogy az élete utolsó részében ide is költözik. 1839, egy évvel az árvíz után, Liszt önálló szolista karrierbe fog. Úgy érzi, mindent tud a koncertezésben, és ez így is van. Ráadásul a grófnőtől elválnak az útjai, és Európa szerte óriási koncertsorozatba kezd, amelyet, hogyha most szélét veszük a dolgoknak, Írországtól Törökországig, vagy Koppenhágától, mondjuk várost mondjunk, Dániától egészen Portugáliáig, vagy Szicíliáig terjednek az útjainak a céljai. Ezt a koncertsorozatot néha van olyan, hogy egy hónapban 16 koncertet ad, ami egészen elképesztő még ma is, pedig ma már repülővel utazunk egyik városból a másikba, vagy Intercity-vel, hát akkor ez egy kicsit lassabban ment. Lisztnek volt egy fantasztikus utazókocsija, akkor már megtehette, hogy anyag ilyesmit rendeljen magának, és ebben még zongora is volt. Egy nagy szavás, olyan párnázott jószág, tehát ezt csak az amerikaiak találták el, motorhome-ot ugye, hanem ez már Liszt idejében készen állt, de persze ritkaság volt. Ezt a koncertsorozatot, hát Európa számos országát érintve 10 esztendőn keresztül végezte el Liszt, 1848-ig, tehát 9 éven keresztül, nem sokkal kevesebb, mint 1200 koncertet adott ez alatt az idő alatt, ami elképesztő szám. Egész életében egyébként 2000 fölött volt a koncertek száma. Állandó zongorázás, és egy egészen speciális zongora technika létrejötte, fűződik Liszt nevéhez. Egyrészt túllép minden korszakbeli zongorista megszokásain, és létrehoz egy olyan stílust, amely ebben a korban már a zongora technikai adottságai miatt lehetővé vált a zongoristák számára, egy olyan stílust, amelynek azt lehet mondani, 3 szintű zongorázás nevet adhatnánk, amely mind a zongora magas, mind a legmélyebb, mind a középső regiszterét egyidejűleg működteti, azaz elképesztő technikával kényszeríti a játékost arra, hogy a 3 síken egyidejűleg futtasson 3 zenei anyagot. Jó példa erre a híres Mazeppa etűd, aminek a zenei anyagából később egy szimfonikus költeményt is szerkeszt, és amely egyébként egy Victor Hugo meg egy Byron sztorin, illetve történeten alapul. A Mazeppa etűd ugyanis eleve úgy van leírva némely pontján, meg lehet nézni a Transzcendens etüdök első kötetének 4. darabját veszük most sorra, úgy van leírva, hogy 3 sort használ a zeneszerző írásra. Tessék ellenőrizni, és belehallgatunk ebbe az etüdbe, az lenne jó, hogyha le tudnám nyerni az internetről a kottáját, de ez valószínűleg most nem fog sikerülni ennyi idő alatt, úgyhogy maradjunk abban, hogy belehallgatunk magába a zenébe, és azt tessék nekem most bátran elhinni, meg hát jó fülük van, hallják is, hogy bizony itt a zenélés az ezt a bizonyos 3 szintet követi. Na nézzük, keressük a... Följebb. Szerencsére az ilyen üres járatokat ki lehet vágni, ugye? Vagy arra sincs mód? Azért az szerencsés lenne. Thank you. 1848 a koncertező időszak vége, egy törökországi hangversenye fejeződik be, és aztán utána Liszt elfogadja a Weimári nagyhercegségnek a hívását, Weimár városának hívását, és Weimárban vállalja el a város zenei életének és a zenekarnak a vezetését, letelepszik. Ez egy olyan korszak, amelyet bátran nevezhetnek, így is meg is lehet jegyezni, a Weimári korszak a zenekari művek korszaka, tehát a szimfonikus korszaka Lisztnek, ez 1861-ig tart gyakorlatilag. Ez alatt az időszak alatt ismerkedik meg a szimfonikus zene problematikájával, tanulja meg a hangszerelést önképzés során, a korszak elején még a műveinek egy részét segítik hangszerelni némely tanítványai, a korszak végén már maga végzi, és annyira jártas lesz ebben, hogy Bartók már úgy emlékszik vissza rá, mint a 19. század legnagyobb hangszerelőinek egyikére, Berlioz és Wagner mellé állítja Bartók e tekintetben, méltán egyébként. Ennek a korszaknak a szüleménye 13 szimfonikus költeményéből 12, a két zongoraverseny, két szimfónia, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ez a szimfonikus korszak. Természetesen Weimarban sincs könnyű dolga, egy tehetséges embernek mindig van olyan, akire az árnyékot veti, az azért zugolódik ellene, valaki elől elfogja a lehetőségeket, az azért bánkódik miatta, tehát itt sincs könnyű dolga, intrika állandóan körülveszi, és ez néha átszűrődik a zenei megítélésére is. Ráadásul, és közben nagyon nehéz rajta egyébként hibát találni, mert elképesztő áldozatkészséggel segíti a német zeneügyét magyar létére is, megszerzítve barátságába kerül Schumannnak, aki aztán sajnos röviddel azután, hogy megismerkednek, nem sokkal ugye meghal, Wagnerrel megismerkedik és barátságba keveredik, úgyhogy a német zene életbe teljes erővel kapcsolódik be, rengeteget tesz a német zene életért, maga szedi össze például a Bonni Beethoven szobor felállítására szükséges pénz jelentős részét, és így tovább, tehát rengeteg jótékonysági hangversenyen vesz részt. Az időszaknak a terméséből meghallgathatnánk a Léprelüdöt, de ezt akkor most átlépjük, hogy még időnk legyen tovább lépni a weimári intrikák korából. Egy következő időszakban, 1861-el kezdődik a római időszak. Róma a katolikus világ központja, és egyben a művészvilág egyik zarándok helye is Európában nagyon régóta. Liszt azonban elsősorban nem művészként, hanem gondolkodóként és hívőként tér Rómába, hiszen már Lamennais abbé hatása óta nagy és mély gyökerek, nagyon mély szálak fűzik a vallásossághoz, és ez az időszak az ő számára egy komoly megtérésnek az időszaka, az egyházi zene korszaka, tehát 1861-től az egyházi és ezenből a vokális zene az, amit a római időszakhoz fűzhetünk. 1861-től 70-ig tart ez az idő, a pápa környezetébe kerül, a pápa nagyon szereti és tiszteli őt, az én kedves Palestrinámnak nevezi. Lisztnek magának is az a terve, hogy egy új irányba taszítsa az egyházi zene szekerét, természetesen szándékait itt is mindenféle szakmai és emberi intrika gátolja, és végül is a pápa körülálló muzsikus körök, a Cecília Társaság nem feltétlenül ért egyet Liszt törekvéseivel, elképzeléseivel, de ennek ellenére ennek az időszaknak a termése a karvezető kollégák számára is nagyon fontos lehet, egy nagyon, nagyon szép sorozat motettát vett papírra, ekkoriban írja javarészét a nagy mise kompozícióknak, már az 50-es években elindul ez a sorozat, hiszen az esztergomi misét 55-ben írta, de az időszaknak a termésébe tartozik olyan kompozíció, mint a Via Crucis, a Krisztus oratórium, a Szent Erzsébet legendája, tehát a nagy oratórikus művek is kötődnek ehhez az időszakhoz. Életének utolsó szakasz az 1861-től, haláláig, 1870-től haláláig tartó időszak, a háromszög időszaka. Róma az egyik sarka ennek a háromszögnek. Pest a második, talán sorrendet ne is mondjuk, Pest a másik, és Weimar a harmadik. Ennek az időszaknak a zeneszerzés, az elmélyült zeneszerző munka, ami inkább Rómában zajlik, mellett a tanítás munkája. Mind Weimarban, mind Pesten művész növendékek járnak hozzá, és tanulják tőle, hát nem a zongorázást tanítja nekik, hanem a nagyszabású előadásoknak a tudományát. Ennek az időszaknak az eredményeképpen, illetve ennek az időszaknak a során alakul meg a Zeneakadémia, a Pesti Zeneakadémia, amelynek Liszt első elnöke és a művészképző osztály vezetője. Azt mondja a korszak közbeszédje, hogy a Zeneakadémiát az állam és Liszt tartotta el. Liszt mióta fölvette a negyedik papi rendet a római tartózkodás során, ami azt jelentette, hogy ilyen, ha ugye nem miséző és nem felszentelt papként, de már papi méltóságot viselve és reverenda viselésére kötelezve működött, illetve utolsó 20 esztendejében, amikor fölvette a papi rendeket, akkor attól kezdve soha nem koncertezett pénzért, illetve úgy koncertezett, hogy saját maga számára nem kért pénzt, viszont jótékonysági hangversenyt nagyon sokat adott, még élete utolsó esztendeiben is, és a Zeneakadémia fenntartásához bizony nagyon komoly összegekkel járult hozzá a rendszeres jótékonysági hangversenyek révén. Az a gesztus, amellyel a Krisztus Oratórium az életének egyik végpontján állt, az egyben annak a csodálatos felelősségnek a tanúbizonysága is, amelyel Liszt a rábízott tehetséget kezelte. A 6 esztendős korában felismert igény, hogy ő nagyon szeretne billentyűs hangszerrel foglalkozni, elképesztő autodidaxisra, önképzésre nevelte Lisztet. És ennek az önképzésnek a végén ott áll a számadás, az, ahogyan a tehetségek forrásának visszaadja ezt a tehetséget, és azt, amit ezzel a tehetséggel fölékesített. Egy részletet szeretnék bemutatni a Krisztus Oratóriumból. Ez a részlet az, amikor a Krisztus a sokaság előtt a hegyi beszédben azt mondja el, hogy ki mindenki tarthatja magát boldognak. A Krisztus Oratóriumnak ez a szakasz az oratórium második részében, rögtön az első pont, tehát egy 6-os számot viselő tétel. Krisztus egy bariton szóló, a sokasság pedig, amelyik hallgatja, és álmulattal utána mondja a szavakat, ugye a teljes vegyes kar. Beáti, ez a szöveg, qui persecutionem patiuntur, boldogok, akik üldöztetést szenvednek el, propter justitiam, az igazságért. A kórus azt mondja erre válaszul, mit is mondhatna mást, quoniam ipsorum est regnum celorum, mert övék lesz a mennyek országa. A pálya 1886-ban Bayreuthban ér véget, 1886. július 31-én Liszt a leányának a lakásában, ami egyben Wagner lakása, mert Liszt leánya Wagnerhez ment feleségül a 60-as évek során, 70-es évek során, úgyhogy Liszt a Wagner villában hal meg 1886. júliusában, rövid betegeskedés, tüdőgyulladást kapott egy zaklatott és fárasztó út során, 75 esztendős volt, tehát idős ember volt, és itt van eltemetve, úgyhogy ha arra járnak, akkor ne csak a Wagner ünnepi játékok kedvéért menjenek el Bayreuthban, hanem esetleg látogassák meg a mauzóleumot, amelyet a bayreuthi polgármester építetett Liszt sírja fölé.